kinek áll jogában eldönteni, hogy megilleti-e a katalánokat a független állam?
Tulajdonképpen az a kérdés, hogy kit illet meg az önrendelkezés joga, és hát ilyen nagyon szakszerűtlenül azt lehetne erre a kérdésre válaszolni, hogy ebben a vitában furcsa módon mindkét félnek igaza van a maga módján. A probléma tulajdonképpen abból fakad, hogy a két fél státusa nem azonos. A spanyol állam a nemzetközi jog szempontjából egy elismert hivatalos státussal bíró jogalany, a katalán nép pedig pont erre a státusra aspirál, és a viszonyok mindeddig nem tették számára lehetővé, hogy érvényesíteni is tudja maga számára ezt az elvileg adott jogot. Ugye a világban számos ilyen helyzet van, számos hasonló vitára lehet példát találni, és a nagy probléma abból adódik az én értelmezésemben, hogy nem létezik egy olyan instancia, és nem létezik egy olyan széles körben elfogadott procedúra, ami lehetővé tenni, hogy a hasonló vitákat békés úton rendezzék az érintett felek. A dolgot röviden azzal lehet érthetővé tenni, hogy az önrendelkezési elv, az a nemzetközi jogrendnek egy nagyon fontos alapelve, tulajdonképpen a létező államok jogalapját biztosító alapelve, amire megkerülhetetlenül szükség van a nemzetközi jogrendben. Ugyanakkor a nemzetközi jogban nincs széles körben elfogadott definíció arra nézvést, hogy kik azok a népek, akiknek joga van az önrendelkezéshez, ugyanis az önrendelkezési jogot több nemzetközi jogi dokumentum, érvényes nemzetközi jogi dokumentum úgy fogalmazza meg, hogy a népeknek joguk van az önrendelkezésre.
Csak ki dönti el, hogy ki a nép?
Hogy ki a nép, ugye? Tehát erre a kérdésre nincs válasz. Na most gyakorlatban van erre válasz, tehát népeknek a nemzetközi jogi gyakorlat a létező államok népességét tekintik. A probléma az szokott lenni, hogy az így felfogott népek tulajdonképpen konglomerátumok, amelyek egy más nézőpontból több népet tartalmaznak. Ugye John Stuart Mill egy az elmúlt időszakban sokat idézett megállapítása szerint mesterségesen vannak egymáshoz kötve népek, azok között a keretek között, amelyeket a nemzetközi jog a maga részéről népeknek tekint. A kérdés az, hogy hogyan lehet ebből a státusból, ugye amikor a mesterségesen egymáshoz kötött népek között egyenlőtlenségek adódnak, alárendeltségi státusok, sőt, hát nyilván az uralkodó népek gyakorlata is megjelenik a tapasztalatokban. Ugye hogyan lehet ebből kitörni? Erre a kérdésre nincs tehát válasz, és ugye az élet ilyenkor meg szokta oldani a problémákat, nem mindig a legszerencsésebb módon. Erre a problémára is van egy nem túl szerencsés megoldás, az nevezetesen, hogy azok a népek, amelyek úgy érzik, hogy mesterségesen vannak más népekhez kötve, és nem teszi lehetővé számukra az adott berendezkedés, hogy elképzeléseik szerint éljenek, és aspirálnak a maguk részéről a nemzetközi jogértelmében vett nép státusára, hát nagyon gyakran nincs más választás számukra, mint az, hogy erőszakhoz folyamodnak, és aztán az szokott lenni, hogyha elég kitartóak, és mondjuk elég fontos helyen történik az egész történet, eléggé szem előtt van a nemzetközi közösség számára, és most elnézést a kifejezésért, de ezt is el kell mondani, hogyha kellő mennyiségű vér folyik az erőszakos akció következtében, akkor egy idő után az szokott következni, hogy a nemzetközi közösség végül is úgy dönt, hogy befogadja soraiba azt a népet, amely hát élni akar az önrendelkezési jogával. Elég sok példa volt erre a közelmúltban, de elegendő, hogyha csak Koszovóra gondolunk, bizonyos értelemben ez történt a két balkáni háború során, vagy annak eredményeképpen önállóvá vált jugoszláv utódállamok esetében is. És hát ugye ez a nagy kérdés, hogy nem kell attól tartani, hogy a katalán helyzetrendezése vagy rendezetlensége is hasonló következményt fog szülni.
A tanulmány hivatkozik nemzetközi jogászok véleményére, miszerint a szecesszió indoka lehet, ha sérül az úgynevezett benső önrendelkezés. Alkalmazható-e ez az úgynevezett jóvátételi szecesszió Katalóniára? A katalánok minden esetre hangoztatják, hogy a spanyol kormány erőszakot alkalmazva próbálta meggátolni a tavaly októberi referendumot.
Megint az a probléma, hogy egyelőre nincs olyan instancia, akihez fordulni lehetne ennek a kérdésnek a napirendre tűzése érdekében. De az erőszaknak az a szintje, amiről ott talán lehetett beszélni, az messze van attól még, hogy elérje ezeknek a nemzetközi bíróságoknak az inger küszöbét. Elvileg, hogyha nem a procedurális részletekre, hanem a lényegre próbálunk tekintettel lenni, akkor azt lehet mondani, hogy valóban ez egy jó érv, és nyilván ezt meg is próbálták a szereplők kihasználni. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy hogyan viszonyul egymáshoz a nemzetközi jogban az önrendelkezési elvnek a külső önrendelkezés, illetve a belső önrendelkezés fogalmával jelölt két komponense. Külön érdekes, hogy ezt a különbségtételt első alkalommal 1984-ben fogalmazza meg a nemzetközi jognak egy érvényesnek tekinthető dokumentuma, egy ENSZ emberjogi bizottság által elkészített jelentés, és nagyon precízen fogalmaz azt illetően, hogy mit jelent ez a két vonatkozás. Ugye a külső önrendelkezés azt jelenti, hogy egy nép ugye szabadon dönthet a politikai státusa kérdésében, és szabadon dönthet arról, hogy mi legyen a helye a nemzetközi közösségen belül. Ugye, tehát ez gyakorlatilag az államiság elnyerésének a kérdését fogalmazza meg ilyen értelemben kicsit körülményesebben. Érdekesebb ehhez képest a belső önrendelkezésnek a kérdése, azt úgy írja körül ez a dokumentum, hogy a belső önrendelkezés arra vonatkozik, hogy egy nép dönthet arról, hogy mi legyen a belső gazdasági kulturális fejlődésének a menete, az iránya elsősorban, illetve, ami még fontosabb, az, hogy a kormányok kötelezettséget kell, hogy vállaljanak arra nézvést, hogy a fennhatóságuk alá tartozó népesség egészének a javára és az érdekében kormányoznak, mindenféle megkülönböztetés nélkül. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, és ez lehet a válasz a kérdésre, hogyha vannak esetek, amikor a belső önrendelkezéshez való jog csorbul, akkor valóban elő lehet állni formailag, gyakorlatilag ezzel a jogorvoslati formában megfogalmazott külső önrendelkezési joggal. A probléma az, hogy ezt az álláspontot egyfelől a nemzetközi jog szakértőinek egy egyre népesebb tábora képviseli, hangoztatja, hogy végül is a nemzetközi jogot ennek értelmében kellene átértelmezni, és ennek értelmében kellene kötelező érvényű jogi dokumentumot megfogalmazni. Másrészt pedig, hogyha visszatérünk arra a kérdésre, amit az imént említettem, ez történik végsősorban azokban az esetekben, amikor az erőszakhoz folyamodó népi státusra aspiráló társadalom részek egy idő után ugye azt bizonyítják be végül is a nemzetközi bíróságok számára is nyilvánvaló módon, hogy nem biztosított számukra a belső rendelkezést, és végül is ez vezethet el oda, hogy például Koszovót ugye elismerte a nemzetközi közösség egy jelentős része, vagy mondjuk Dél-Szudánban is valami hasonló történt.
A katalán függetlenségnek nálunk is számos támogatója van, és az internetes kommentárok alapján sokan nem értik, hogy az RMDS miért határolódott el, sokak szerint túlságosan hirtelen a katalán modelltől. Valójában mennyiben hasonlít Székelyföld és Katalónia helyzete?
Az, hogy az RMDS mit, hogyan gondol, ugye ezt egyre nehezebb megérteni most a közelmúlt fejleményei alapján. Ugye nem lehet elvitatni, hogy ez egy nagyon nehéz helyzet volt, amikor a Európa különböző pontjain állásfoglalások fogalmazódtak meg a katalán krízissel kapcsolatosan. Ugye valószínűleg lehet azt tekinteni, hogy az RMDS nyilvános állásfoglalása nem volt teljesen független attól a nem túl szerencsés fejleménytől, ugye, és nem is könnyen érthető fejleménytől, hogy a magyar kormány végül is a spanyol állam belügyének nyilvánította ezt a kérdést a válság napjaiban. Ugye ez azért volt érdekes és bizonyos szempontból furcsa, mert egyrészt megtehette volna a magyar kormány, hogy ne nyilatkozzék ebben a kérdésben, másrészt pedig ez a nyilatkozat nyilván nagyon nehezen volt összeegyeztethető azzal az állásponttal, amit másfelől a határon túli magyarok kérdésében képvisel. Tehát ez egy nagyon bonyolult erőtér volt, úgyhogy sok mindenre lehet gondolni, hogy végül is mi készített az RMDS nevében nyilatkozókat arra, hogy így viszonyuljanak ez a kérdéshez. Mindazonáltal vitathatatlan az, hogy kb. 2014-től teljesen világos volt, hogy az, ami Katalóniában történik, az az autonómia küzdelmek számára rendkívül előnytelen. Ott ugyanis nagyon nyilvánvalóvá vált az, amit az autonómia törekvésekkel szembehelyezkedő nemzetállami álláspontok szoktak hangoztatni, hogy az autonómia az rendszerint a elszakadás, a függetlenedésnek az első stációja, az előszobája, és hogy ha valaki autonómiát kap, akkor egy idő után elkerülhetetlen lesz az elszakadási törekvéseknek a megjelenése is. Tehát ezt a dolgot nagyon-nagyon beszédesen exponálta az, ami Katalóniában történt, és tegyük hozzá, hogy mégis nem ez volt az egyetlen dolog, mert ugye az ukrajnai események, ugye Koszovó megint hasonló kulcsban volt értelmezhető, vagy kihasználható az autonómiával szembehelyezkedő álláspontok szempontjából. Én tulajdonképpen nem is annyira az RMDSZ-en csodálkoztam akkor, amikor ezt az elhatárolódást bevállalta, hanem sokkal inkább az egyéb romániai magyar politikai szereplőkön, az Erdély Magyar Nemzeti Tanácson, az Erdély Magyar Polgári Párt, vagy a Székely Nemzeti Tanácson, akik a válság leghevesebb napjaiban nem szűkölködtek a szimpátia nyilatkozataikkal, amit ugye egyfelől el lehetett fogadni egyfajta következetesség bizonyítékaként, de ugyanakkor más oldalról annak a bizonyítékaként is fel lehetett fogni, vagy tekinteni, hogy ezek a szereplők egyszerűen nem gondolják komolyan az autonómiát, mert teljesen világos volt, hogy az, ami ott történik, az kontraproduktív, még egyszer mondom, mindenféle autonómia törekvésre nézést. Vagy mi a hasonlóság Székelyföld és Katalónia között? Hát kezdjük azzal, hogy hát vitathatatlanul van valami hasonlóság, ugye, tehát egyrészt elmondható, gondolom, mindenféle túlzás vagy torzítás nélkül, hogy mind a két térség Európának egy olyan régiója, amelynek a történelemben nagyon messzire nyúlóan hagyományai vannak valamiféle különállásnak, valamiféle fenntartott rendnek, ami a történelem során ilyen vagy olyan formában még jogi formát is nyert. Akár azt is hozzá lehet tenni ehhez, hogy a sajátos társadalmi rendnek az okai is bizonyos szempontból párhuzamba állíthatóak. Ugye a székelyek esetében nyilvánvalóan arról volt szó, hogy a magyar királyságon belül hát egy ilyen határvédő funkciót vállaltak be, aminek az lett a következménye. Hát egyrészt az életformára vonatkozva volt a következménye, de bizonyos előjogokat is eredményezett a központi hatalom részéről, szabadságjogokat. És érdekes módon a katalán különutas fejlődésnek a spanyol államot alkotó régiókon belül valami hasonló magyarázata van. Ugye a 8. századtól kezdődően a mór hódítás idejével kezdődően tulajdonképpen a frankok Katalóniában egyfajta ilyen ütköző övezetet alakítottak ki, aminek hát nem volt olyan formálisan szervezett határvédő funkciója, mint amin a Székelyföld esetében. De azért nem volt távol ettől a mórokat egy picit a frank birodalomtól távol tartó törekvéstől. De ezzel aztán szerintem véget is ér a hasonlóságoknak a listája, mert ezen túl rengeteg dolog van, ami viszont a különbségeket domborítja ki. Tehát elég, hogyha ezeknek a régióknak a méreteire gondolunk, ugye, a népességnek a arányaira, tehát 7,4 millió lakosa volt 2017-ben Katalóniának. Hozzá kell tenni, hogy a földrajzi értelme vett Európában közel 15-re tehető azoknak az államoknak a száma, amelyeknek a népessége mondjuk összehasonlítható a Székelyföld népességével, pontosabban a romániai magyarság népességével, ugye ez egy kicsit más. Ezzel együtt azért azt hiszem, hogy ez a különbség eléggé beszédes. Ugyanakkor a régió etnikai nyelvi szerkezetét tekintve is különbség van. Ugye Katalóniában az ott lakó 7,4 millió népességnek a 46%-a spanyolul beszél, és csupán 37-38%-a beszéli a katalán nyelvet, és hát ami a legfontosabb annak a megközelítésnek a szempontjából, ahonnan most ezt a kérdést mi figyeljük, az, hogy Katalónia esetében beszélni lehet arról, amiről a Székelyföld esetében nem, hogy nevezetesen az önálló államiságnak volt valamiféle hagyománya, vagy vannak olyan pontok a történelemben, amelyekre precedensként lehet tekinteni, tehát 1641-ben, ugye volt egy rövid életű önálló katalán köztársaság, amit ott kikiáltottak, aztán ez hosszabb időre 1641-1659-ig francia protektorátusként maradt fönn, és 1810 és 12 között a napóleoni háborúk ideje alatt két évig van egy többé-kevésbé függetlennek tekinthető államformáció, ami aztán újabb két évre megint csak francia protektorátus alá kerül, és végül 1873-ban egy föderatív szerkezetben jelenik meg egy katalán komponens, tehát sokkal markánsabban lehet beszélni a politikai értelemben vett különállásnak a hagyományáról, mint ahogyan ez a Székelyföldre vonatkozóan elmondható.
Salat Levente politológussal, egyetemi tanárral beszélgetünk az önrendelkezésről. Népet alkotnak-e a székelyek az autonómia statútum, amelyet a Székely Nemzeti Tanács dolgozott ki, és amely most a parlament elé került, ebből az alapvetésből indul ki?
Láttuk a közelmúltban, hogy valakik megpróbálták a székely népet hivatalosan elismertetni, és hogy hát eléggé nagy háborodás övezte ezt a törekvést. Én ebben a kérdésben Benedict Anderson híve vagyok, tehát ezeknek az entitásoknak, amelyeket nemzeteknek, népeknek tekintünk, tulajdonképpen nincs biológiai, vérségi kapcsolatokra visszavezethető alapja általában, hanem ezek rendszerint konstrukciók. Olyan konstrukciók, amelyeket nyilván, hogy a korábbiaktól nem teljesen függetlenül, de mégiscsak politikai projektek hoznak létre. Most a politikai projektek pedig vagy sikeresek, vagy nem sikeresek, és azok a politikai projektek sikeresek, amelyek hát megtalálják a legjobb érveket, amelyek amellett szólnak, hogy azt az illető embercsoportot valamilyen oknál fogva népnek lehessen tekinteni. Tehát én azt gondolom, hogy túl azon, hogy nincs olyan nemzetközi instancia, akihez mondjuk be lehetne nyújtani egy ilyen kérvényt, hogy kérjük, fogadjanak el bennünket népként, azon kívül én azt gondolom, hogy annak a kérdésnek a tekintetében, hogy van-e olyan, vagy nincs, hogy székely nép, az azon múlik, hogy nem létezik ez a politikai projekt, vagy amennyiben igen, hát rendkívül kezdetleges formában létezik ez idő szerint, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon színvonaltanul teljesít, amennyiben létezik. Most, hogyha megengedi, egy kicsit akár kitérőnek is számít ez a dolog, de én eljátszadoztam ezzel a gondolattal egy néhányszor, néhány fontos emberrel úgy próbáltam beszélgetni arról, hogy tulajdonképpen, hogyha mi a székely autonómia kérdését be akarjuk vinni a nemzetközi jog területére, és egyáltalán egy olyan nyelvezetben próbáljuk meg elmondani ezt a történetet, hogy arra valaki is megpróbálja odafigyelni, akkor az egyik lehetőség az, hogy a székelységet őshonos népként próbáljuk meg definiálni. Ugye ez azért fontos, mert miközben létezik ez a rendezetlenség az önrendelkezés és a nép viszonyának a kérdésében a nemzetközi jogban, van ez alól egy érdekes kivétel. 2007-ben az ENSZ elfogadott egy nyilatkozatot, amelyben elismeri az őshonos népek jogát az önrendelkezéshez. Nyilván itt az amerikai kontinens, vagy a bevándorló nagy országok őslakosaira kell elsősorban gondolni, és világos, hogy azt, hogy az ENSZ elfogadott egy ilyen kötelező érvényűnek tekintett dokumentumot, annak pont egy ilyen jóvátételi logika képezte az alapját, hogy valamiféle reparációt kell lehetővé tenni ezeknek az esetek többségében tulajdonképpen etnocidium útján kiirtott népeknek az irányába. Ami érdekes az, hogy ugyanúgy, ahogyan a nemzetközi jogban a népekre vonatkozó definíció létrejöttét ellehetetlenítette, ez a probléma megjelenik ennek a nyilatkozatnak is a tekintetében, abban a formában, hogy ez a nyilatkozat kimondja az őshonos népek jogát az önrendelkezéshez, de nem ad definíciót arra nézést, hogy ki minősül őshonos népnek. Tehát itt tulajdonképpen van egy lehetőség. Tehát, hogyha a Székelyföldön beindulna egy olyan narratíva, tulajdonképpen egy olyan politikai projekt, ami megpróbálná, nyilván, hogy nagyon figyelmesen elolvasva ezt a nyilatkozatot, és nagyon jól odafigyelve, hogy ne ütközzék annak semmilyen kikötésével, elvileg nem volna teljesen lehetetlen ezt a problémát bevinni ebbe a kontextusba. Gyakorlatilag ugye, hogyha most elvonatkoztatunk egy picit ettől, amit korábban mondtam, akkor ugye magától értetődő, hogy a dolog gyakorlatilag teljesen lehetetlen, mert ugye az őshonos néppé való minősülésnek van egy alapvetően fontos kategóriája, amit senki nem tud figyelmen kívül hagyni, az nevezetesen, hogy az illető népcsoport ne legyen államalkotó, ugye? Tehát ez például itt van az a különbség, amit korábban Katalóniával szemben próbáltam kidomborítani, de ezt leszámítva, ez egy rendkívül kockázatos vállalkozás lenne, hogy a székely nép történetét most valaki megpróbálja úgy átértelmezni, hogy az tulajdonképpen egy őshonos népnek tűnjön, tehát nem nagyon hiszem, hogy ezen az úton ugye nagyon messzire el lehetne jutni, de elvileg nem kizárt ez a lehetőség, de azt is illusztrálja egyúttal ez az elvi lehetőség, hogy milyen bonyolult és milyen nagyon nagy felelőssége és sok kockázattal járó próbálkozás az, hogy létrehozunk egy narratívát, amely azt bizonyítja, hogy egy népcsoport elvileg akár népnek is számíthatna, és ezt a narratívát aztán sikerre is vigye. A sikerkritérium nyilván az, hogy ezt elfogadják az illetékes instanciák.
A kulturális autonómia alternatíva lehet a területi autonómiára, sőt elejét veheti esetenként az elszakadási törekvéseknek. Kérdés azonban, hogy megoldás lehet-e ez a magyarok, a romániai magyarok esetében is?
Tulajdonképpen nagyon leegyszerűsítve a dolgot, az autonómiának van két komplementer formája, a területi alapú és a kulturális autonómia, vagy a személyi autonómia. Most a területi elvű autonómia, arról nagyon gyorsan el kell mondani, hogy az nem tud technikai alapú autonómia lenni. Én azt hiszem, hogy az erdélyi magyar autonómia törekvések kudarca, sok minden oka van annak, hogy miért ott tartunk, ahol tartunk, de az egyik fontos eleme ezeknek az okoknak az, hogy amikor mi a területi autonómiáról gondolkodtunk az elmúlt 20-valahány évben, akkor a szemünk előtt ott egy hangsúlyosan etnikai jellegű autonómia lebegett. Azt hittük, hogy a magyar ellenőrzés alatt lévő területnek kellene ennek lennie. Na most, hogyha megnézzük a sikeres autonómia modelleket, akkor teljesen világos, hogy valóban van egy ilyen kompenzatív jellege a területi alapú autonómiáknak, és hogy ott az etnikai viszonyok kiegyensúlyozottabbak, szimmetrikusabbak, de az, hogy az etnikai purizmus jellemezhetné, az elképzelhetetlen. Na most a kulturális autonómia ezzel szemben arról valóban azt lehetne gondolni, hogy az egy etnikai jellegű és kizárólag magyar autonómia, tehát az azt feltételezné, hogy területi hovatartozástól függetlenül egyfajta intézményben, egy regisztrációs procedúra által létrehozott és fenntartott intézményben tömöríteni lehetne a magyar nyelvű, magyar identitást nyilvánosan is vállaló személyeket, és ez az intézmény aztán belső választások útján létrehozna különböző döntéshozó szerveket, amely döntéshozó szervek bizonyos határok között kötelező érvényű döntéseket hoznának a tagjaik számára, és aztán ezeknek a döntéseknek a viszonya az állam intézményeihez, ugye egy nagyon bonyolult procedúra révén volna részletezhető, rendezhető. Tehát, hogy tulajdonképpen, ha a kérdésének a lényegére akarnék válaszolni, akkor azt kell látni, hogy az autonómia kistán etnikai jellegű csak a kulturális autonómia formájában lehet, a területi autonómia formájában pedig ez az etnikai jelleg ez nagyon-nagyon lényegesen visszaszorul, és ez a nagy probléma, hogy hogyan lehet létrehozni azokat az intézményeket, amelyek megfelelő módon tudják ugye kezelni az etnikum közül viszonyokat azon a területen, és biztosítják a védelmet mindenki számára, aki ott él.
Melyikről lenne könnyebb meggyőzni a többséget? Kulturális autonómiáról, vagy a területiről?
Itt több mindent kell figyelembe venni szerintem, amikor ebben a kérdésben állást próbálunk foglalni. Azt hiszem, hogy ez a különbség nem olyan nagy. Tehát, hogy egy többség akkor fogékony, vagy nyitott az autonómia kérdésével elvi szinten való foglalkozásra, hogyha van benne egyfajta széles körben osztott meggyőződés arra nézvést, hogy azok, akik az autonómia igényel előállnak, azokat valóban valamiféle szisztematikus hátrány éri, és hogy az igény jogosult. Tehát a legtöbb autonómia törekvés mögött, ugye, amit sikerrel lehetett intézményesíteni és működtetni, a többségek részéről létezett ez a jóvátételi hozzáállás. Na most a román közhangulat esetében ez az elem teljességgel hiányzik, ellenkezőleg a román többség arról van meggyőződve, vagy arról van meggyőzve, ugye ez egy fontos különbségtétel, hogy itt a magyarok minden lehetséges joggal rendelkeznek, semmi nem hiányzik. Ellenkezőleg ugye Székelyföldön a létező jogosítványok következtében tulajdonképpen visszaélnek a hatalmukkal is, hogy ők nyomják ott el a románokat. Tehát, hogy ez a jóvátételi meggyőződésből fakadó nyitottság, ez teljességgel hiányzik. A másik dolog, amit szerintem figyelme kell venni, az, hogy tulajdonképpen a két autonómia forma között nagyon-nagyon fontos különbség van a működtetés esélyeit, fenntarthatóság esélyeit illetően. Egy kutatás autonómiát fenntartani rendkívül nehéz, rendkívül bonyolult. Viszonylag kevés példa van rá a világon, amik vannak, azok is nagyon vitatottak. Lehet, hogyha el lehetne oda jutni, hogy a kérdésre egyáltalán tárgyaljunk, akkor könnyebben meg lehetne győzni a többséget arról, hogy a kutatás autonómia az kevesebb kockázattal jár, például ki lehet zárni ugye az elszakadást. Ezzel együtt azonban sokkal korlátozottabbak azok a mozgásterek, amelyeket egy kutatási autonómia biztosítani tud, másrészt pedig nagyon komoly erőfeszítéseket követel meg a közösség tagjaitól magától, tehát például egy nagyon magas színvonalú politikai kultúrára van szükség ahhoz, hogy egy kutatási autonómia intézményt föl lehessen tartani, sokkal fokozottabb konszenzuskészség kell, hogy elemezze a közösséget, kell, hogy legyen egy olyan karizmatikus vezető, aki kellő hitellel tudja képviselni az autonómia intézményeit, és aki érvényt tud szerezni annak a vezető szervei által hozott döntéseknek. Tehát, hogyha kicsit belegondolunk, ugye, hogy ha most a romániai magyarság valamiféle szerencse folytán élhetne a kulturális autonómia lehetőségével, akkor én azt gondolom, hogy azok az intézmények, amiknek létre kellene jönniük, nagyon rövid távon eljutnának oda, hogy a saját életképtelenségüket bizonyítanák be. Éppen ezért, mert hát ugye elég, hogyha egy kicsit szétnézzük a magyar közgondolkodás szinterein, hogy mennyire nincs készség a konszenzus létrehozására, felépítésére. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon komoly gyakorlati akadályai lennének annak, hogy egy ilyen típusú berendezkedést működhessünk, akkor is, hogyha mondom szerencse folytán a létrehozása útjából elhárulhatnának az akadályok.
Milyen szerepet játszhat az Európai Unió, vagy egyáltalán játszhat-e ennek a kérdésnek a rendezésében, akartam mondani, de hát egyáltalán a napirendre tűzésében, vagy játszhat-e valamilyen szerepet?
Hát én azt gondolom, hogy az, ami az Európai Unióban ez idő szerint történik, az elég világosan megadja a nagyon szomorú választ erre a kérdésre. Ugye, ami azért sajnálatos, mert tulajdonképpen, hogyha visszatérünk arra, hogy a nemzetközi jogban mekkora megválaszolatlan kérdések feszengenek ezekkel a problémákkal kapcsolatosan, és hogy ezeknek a kérdéseknek a folyamatos felszínre törése tulajdonképpen nyilvánvalóvá teszi ugye azt, amit egy befolyásos politikai gondolkodó úgy fogalmazott meg, hogy a nemzetközi jog hiányosságainak pervers következményei ezek az esetek, amikor a népi státusra aspiráló közösségek arra vannak kényszerítve tulajdonképpen az ennálló berendezkedés által, hogy erőszakhoz folyamodjanak az igazuk érvényesítése érdekében. Tehát, hogy ebből az ördögi körből tulajdonképpen ki lehetne törni, akkor, hogyha az Európai Uniónak módjában állna ezzel a kérdéssel foglalkozni. Tehát a nemzetközi jog jelenlegi állapota ugye abból fakad, hogy a nemzetközi jog az rendszerint kormányközi szervezetek keretei között létrehozott megegyezéseket, rögzítő dokumentumokból áll össze, és a kormányközi szervezetekben értelemszerűen államok, kormányok vannak jelen, akik nyilvánvalóan a saját érdekeiknek megfelelően hozzák meg ezeket a megállapodásokat. Nagyon nehéz tehát elképzelni, hogy az önrendelkezéssel kapcsolatos dilemmákból olyan kitörésre kerüljön sor, amelyben az államok a saját érdekeikkel ellenkező, kötelező érvényű rendelkezéseket fogadnának el. Ebből az ördögi körből kitörést azt jelenthetné, hogyha a világ valamelyik részén egy hasonló értékrend szerint működő államok csoportja kialakítaná egyelőre a maga számára a szokásjog útján az állami viselkedésnek valamiféle új standardjait, ami hát egy ilyen regionális rezsimként kezdene működni, de ami aztán idővel, hogyha bebizonyítaná az életképességét, akkor akár terjeszkedhetne, és egyáltalán nem kizárt, hogy akár a hagyományos értelmevet nemzetközi jog részévé tudna válni. Na most, hogyha az Európai Unió nem volna elfoglalva azokkal a problémákkal, amelyekkel ez idő szerint el van foglalva, akkor tulajdonképpen valaki napirendre tűzze azt a problémát, hogy a katalán és hát a földrajzi értelemben Európa területén több hasonló esetre való tekintettel létrehozzanak egy olyan instanciát, ahol be lehet nyújtani tulajdonképpen egy igényt, arra nézvést, hogy valaki élni akar a nemzetközi jog által elvben biztosított önrendelkezési joggal. Most ebben semmiféle kockázat nem lenne, mert itt lehetne nagyon magasra állítani azokat a követelményeket, amiket teljesíteni kell ahhoz, hogy a kérdés egyáltalán napirendre tűzhető legyen, és aztán utána pedig, hogyha mégis napirendre tűzhető, akkor hogy milyen feltételek mellett lehet elemezni. Tulajdonképpen itt éppen azon az úton lehetne elindulni, hogy van-e bizonyíték arra nézvést, hogy a belső önrendelkezés érvényesülése nem tekinthető teljesnek, vagy problémákat vet föl. Hogyha ez a procedúra beindulhatna, nagyon-nagyon lényeges előrelépés lenne abból a helyzetből, ahol a világ most tart. Ugye visszatérve a hasonló helyzetek rendezésére nincs más mód, mint az erőszakhoz való folyamodás. Tehát elvileg az Európai Unió egy nagyon fontos szerepet játszhatna ebben a kérdésben. Hogyha ezen az úton elindulna az Európai Unió, akkor szerintem kerülő úton ugyan, de eljuthatnának ugye ezek az innovációs kísérletek oda, hogy az államok hatékonyságának a kérdése is napirendre kerülhetne. Ugye sokan beszélnek arról, hogy az Európai Unió országaiban a politikai centrum szklerózisa, megcsontosodása, reakcióképességének a leépülése okozza azt, hogy számos probléma adódik ezekben az országokban, ugye a spanyolországi helyzet nagyon határozottan leírható ezekben a fogalmakban. Tehát, hogy végső soron itt nem csupán az önrendelkezési kérdéssel kapcsolatos dilemmáknak a kezelése irányában volna ez egy fontos előrelépés, hanem az állami teljesítmények kérdésében is ugye szerintem érdekes dolgokat lehetne itt egyrészt napirendre tűzni, másrészt pedig megoldásokat keresni. Most tehát ez az a lehetőség, amit én szerintem több egyéb mellett az Európai Unió ki fog hagyni. Én ezt személyesen nagyon sajnálom, de hát hogyha egyszer majd eljutnak oda a dolgok, hogy akár erről is szó lehet.
Egy utolsó kérdés, elképzelhetőnek tartja-e azt, hogy autonómia hiányában erőszakra is sor kerülhet Székelyföldön?
Nézze, én jós nem vagyok, és különösen ez egy olyan kérdés, aminek a tekintetében felelőtlen találgatásokra nem szívesen adom a fejem. Először is azt akarom mondani, hogy én nagyon remélem, hogy nem. Hogyha higgadt fejjel próbálom a kérdést végig gondolni, ugye akkor azt kell mondanom, hogy az erőszak megjelenéséhez ugye két dologra van szükség, az egyik egy megfelelő szintű konfliktus potenciálra, és amellett olyan szereplőkre, akiknek érdekében áll a konfliktus kirobbantása. Hogyha ebből a két szempontból próbáljuk a helyzetet értékelni, akkor azt kell mondani, hogy Székelyföldön van konfliktus potenciál, de megítélésem szerint ez nem olyan súlyos, nem olyan fokozott, hogy az akár az öngyulladás folyamatával is problémát tudna okozni. Az pedig, hogy van-e olyan politikai szereplő, akinek érdekében volna egy konfliktus kirobbantása, erre nem tudok választ adni. Tartok tőle, hogyha a világ abba az irányba alakul, aminek a tanúi lehetünk az elmúlt 3-4 év eseményei alapján, akkor nem lehetetlen, hogy adódik ilyen szereplő. Én nagyon-nagyon bízom abban, hogy Székelyföld lakosságában meg lesz az a bölcsesség, hogy ezekben a helyzetekben az esélyeit meg a kilátásait a leghiggadtabban mérlegelve tudjon viszonyulni ezekhez a provokációkhoz.
Reméljük. Nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm én is a lehetőséget.